Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 8. Zsoltárunk 1., valamint 9. versének éneklésével kezdjük meg. A 8. Zsoltárunk 1., valamint 9. az utolsó versét fogjuk énekelni. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Továbbiakban, amelyet Mózes első könyvének 17. fejezetéből olvasok. Mózes első könyvének 17. fejezetéből, a 15. verstől a 27. versig terjedő szakaszt. Nevezett helyen, Mózes első könyvének 17. fejezetében a 15. verstől ezeket találjuk megírva. Ezután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, a feleségedet neve nevez többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve, mert megáldom őt, sőt fiút adok tőle neked. Megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Ábrahám arcra borult, de nevetett, és ezt mondta magában: százesztendős embernek lehet-e gyermeke, vagy Sára 90 éves létére szülhet-e? És ezt mondta Ábrahám az Istennek: bár csak Izmael életét oltalmaznád. De Isten ezt mondta: nem. Sára, a feleséged szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni. Szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is. Izmael dolgában is meghallgatlak. Megáldom őt, és nagyon megszaporítom, és megsokasítom utódait. 12 fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem. De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy esztendő múlva szül neked. Amikor Isten befejezte beszédét, eltávozott Ábrahámtól. Ezután fogta Ábrahám a fiát, Izmaelt, meg a házában született, vagy pénzen vásárolt összes szolgáját, Ábrahám háznépéből az összes férfit, és körülmetélte szemérem testük bőrét még azon a napon, ahogyan meghagyta neki Isten. Ábrahám 99 esztendős volt, amikor szemérem teste bőrét körülmetélték. Fia, Izmael, 13 esztendős volt, amikor szemérem teste bőrét körülmetélték. Ugyanazon a napon metélték körül Ábrahámot, a fiát Izmaelt, és háznépéből az összes férfit. Mind a házban született, mint az idegentől pénzen vásárolt szolgákat körülmetélték vele együtt. Isten áldása maradjon rajtunk, hogy megérthessük igéjét, amelyen keresztül irányítja, vezeti a mi életünket. Gyertek testvéreim, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy te végtelen jó indulattal vagy mi felénk, akik olyan sokszor és sokféle módon sértünk meg téged. Mégis köszönjük te neked azt, hogy kegyelemmel vagy hozzánk, és keresel a te megváltásod evangéliumával, azzal az örömüzenettel, hogy van kiút a halál és kárhozat sorsából. Köszönjük te neked igédet, amely erre vezeti a mi gondolatainkat újra és újra. Köszönjük neked szent lelkedet, aki által élővé teszed a te igédet. Köszönjük mindazt a vigasztalást, amit adsz nekünk azáltal, hogy a te kegyelmességedet közlöd velünk. Köszönjük, hogy elveszed szívünkből a félelmeket. Elveszed mindazokat a szomorúságokat, amelyekből talán vigasztalhatatlannak tűnik a mi életünk. Köszönjük azt a békességet, amelyet munkálsz mindazok szívében, akik meghallják és szívüket megnyitják a te szíved, a te szavad előtt. Köszönjük te neked, Urunk, hogy megtehetjük ezt ma is, és akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy te gyászunkban, életünk következő lépésében is ott leszel, és ott maradsz velünk. Köszönjük, hogyha megnyitjuk előtted szívünket, nem kell félni a mától, de a holnaptól sem. És nem kell félni attól sem, ami láthatatlan, de mégis való. Kérünk téged, Urunk, hogy így erősítsed most a mi szívünket, és hajtsad magadhoz a mi lelkünket, hogy ne legyen nekünk másban bizalmunk, reménységünk, egyedül csak te benned. Légy és maradj így közöttünk, szólíts meg egyen-egyenként mindnyájunkat. Amen. A 246. dicséretünket énekeljük most. A 246. dicséretünknek az első és második versét. A 246. dicséretünk első verse így kezdődik: Adj Úristen nékünk szent lelket. Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvasom. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, a levél 4. fejezetéből, a 18. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. A római levél 4. fejezetében a 18. verstől kezdődően a 21. verse bezárólag ezeket találjuk megírva. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől. Tudjuk, hogy Isten korán szövetséget kötött már Abrámmal, de ezt a szövetséget Isten újból és újból megújította. A korábbiakban Isten szövetsége ajándékozó jellegű szövetség volt, ahol arról beszélt Abrámnak, hogy mit ad Abrámnak. De az elmúlt vasárnap hallottuk arról, hogy Isten ezt a szövetséget kiterjesztette, és elmondta Abrámnak azt, hogy ez a szövetség kétoldalú szövetség lesz, Abrámtól engedelmességet vár. Azt, hogy járjon ő előtte, legyen fedhetetlen Isten előtt, és tartsa meg a szövetségét. Hogy itt valami egészen új dolog kezdődik, vagy a réginek a kiterjesztése, nem csak valami tévedés, Isten új névvel is ajándékozza meg Abrámot. Ezen a pontján olvassuk a történetének azt, hogy Isten Ábrahámnak nevezi őt, ami azt jelenti sok nép atya. És az ő nevét nem csak megváltoztatja Isten, hanem azt mondja Abrámnak, hogy a te feleségednek is megváltoztatom a nevét, eddig Száraj volt az ő neve, mostantól, hogy Sára továbbiakban úgy lesz hercegnő, úgy lesz királynő, hogy királyok és népek származnak tőle. Tehát nem csak valami rásütött bélyeg lesz ez, hanem méltósága lesz ezen túl Sárának. Ebben a kiterjesztett szövetségben Isten újra ígéretet tesz Ábrahámnak és Sárának, arra nézve, hogy saját és közös gyermekük lesz. Úgy tűnik számunkra, hogy az idő ugyan halad, Ábrahám és Sára egyre idősebbek, kiderül számunkra az, hogy Ábrahám 100 esztendős, Sára meg 90, de Isten mégsem tesz le a korábbi ígéretéről. Annak már akkor is kevés realitása volt, amikor először elhangzott Ábrahám és Szára életében. Most még idősebbek, és most újra megismétli Isten ezt az ígéretet. Mondhatnánk azt is, hogy emberileg Isten egyre nevetségesebbé teszi magát. Egyre inkább olyan dolgokat mond Isten, ami emberileg nem lekövethető, az emberi logika szerint nem megtörténhető. És ahogyan olvastam itt a fejezetben, azt látjuk, hogy maga Ábrahám is nevet. Azt olvassuk, hogy miközben Isten megerősíti számára ezt az ígéretet, Ábrahám arcra borult, de nevetett magában. Nevetett magában. Talán furcsának tűnik nekünk ez a dolog, és érdemes, hogy ezen a mai vasárnapon erről beszéljünk, hogy mi történt itt. Hiszen Ábrahámot a hit példaképeként állítja elénk a Szentírás. És akik figyeltek, a sokkal később, az Új Szövetség korában Isten által kijelentett igazságokra, azok bizonnyal észrevették csodálkozva azt, hogy Pál apostol Isten szent lelkének vezetése alatt arról beszél, hogy Ábrahám nem volt hitetlen. És amikor ezt a két részt összevetjük, akkor valami feszültség keletkezik, amit könnyen fölold a világi ember azzal, hogy az utókor megszépítette Ábrahám történetét. És hát ügyesen kihagyta a történetből azt, hogy Ábrahám nevetett Isten ígéretén. De mi, akik bibliás emberek vagyunk, tudjuk, hogy a kijelentés mögött Isten áll. Isten szent lelke áll. Amögött is, amit Isten Mózes által kijelentett, és amögött is, amit Isten Pál apostol által sokkal később kijelentett. Istenről beszéltem már az elmúlt vasárnapokon, és elmondtuk róla, hogy nincs benne meghasonlás. Isten nem tesz olyat, hogy egyszer így beszél, egyszer meg úgy beszél. Ugyanaz az Isten beszél az ószövetségi kijelentésben, mint aki az újszövetségi kijelentésben. Egyszerre volt tehát ez igaz, hogy Ábrahám az ő szívében, az ő lelkében, magában nevetett, másfelől pedig egyszerre volt igaz az, amit Isten kijelent a római levélben, hogy ő a reménység ellenére is reménykedve hitt. És hogy ezt Isten tudta. Azt mondja róla az apostol, hogy hitében nem gyengült meg. Hogy lehet ezt a feszültséget feloldani? Valójában úgy tudjuk feloldani, Isten vezetését kérve, erre nézve, hogy Ábrahám ott Isten ígéretét újra hallva, százesztendős korában, amit már hallott korábban is, akkor még messze nem volt ilyen idős, Ábrahám egy pillanatra bizonytalanná vált. Egy pillanatnyi kételkedés futott át rajta. Talán, ha megpróbálnánk megfogalmazni az ő gondolatait, bár ez veszélyes, de bele képzelve magunkat az ő helyében, talán valami olyan gondolat futott át rajta, Uram, te megint erről beszélsz nekem, biztos, hogy ezt akarod? Hát mi már képtelenek vagyunk erre, hogy nekünk gyermekünk legyen. Sem én, sem Sára, nem vagyunk erre képesek. Hát nem Izmaelt kellene inkább oltalmaznod? Hát ő már itt van nekünk, nem ővele kellene inkább foglalkoznod? Nagyon fontos, hogy megértsük. Hogy megértsük azt, ami itt történik. Mert egyszerre volt igaz az, hogy Ábrahám a szívében nevetett, pillanatnyilag kételkedett, ugyanakkor mégis hitt. Nagyon fontos, hogy Ábrahámnak a kételkedő gondolataira fókuszáljunk egy kicsit, mert amikor Ábrahám megfogalmazza az ő gondolatait, akkor nem Isten képességét vonta kétségbe Ábrahám. Olvassuk csak el, hogy mit mond itt ő. Hát azt mondja, hogy lehet-e az embernek gyermeke százesztendősen? Vagy egy 90 éves asszony, hát megfoganhat-e? Ábrahám inkább a maguk képességeit vonta kétségbe. Magára nézett egy pillanatra, és azt mondta, hogy öreg emberek vagyunk. Isten, hogy lehetne igaz mindez? Azt gondolom, hogy azonban ez a kételkedés, és ezt látni fogjuk a későbbiekben, valóban csak pillanatnyi kételkedés volt. És ebből meg kell nekünk is tanulni azt, hogy a hívő ember is, mert Ábrahám hívő ember volt, nem tévedés, hogy ő a hitnek példaképe, a hívő ember is egy-egy pillanatra olykor kételkedhet Isten szava kapcsán önmagára nézve. Mi szeretnénk a hívő életet sokszor úgy bemutatni, vagy sokszor úgy megélni, hogy abban egy dolog hiányozon, a bűn. Hogy egy dolog hiányozon belőle, a kételkedés például. A kételkedés bűne. Ugye ez egy ősi probléma. Az ördög, amikor Évát meg... Az ördög soha nem szűnik meg attól, hogy bennünk kételyeket támasszon Isten igéjével és Isten szavával kapcsolatosan. A hívő ember is meginokhat egy-egy pillanatra, amikor hallja és érti Isten szavát. Leginkább magunkra nézve inokhatunk meg. Istennek vannak egyértelmű ígéretei, egyértelmű parancsolatai az ő gyermekei számára, és olykor, amikor ezt halljuk, amikor ezt megértjük, akkor átfut rajtunk az a gondolat, hogy na de én Istenem, velem Istenem. Sokszor szólunk arról újszövetségi emberek, hogy a mi új szövetségünkben Istennel van egy parancsunk. Ez a parancs pedig az mindannyiunk felé, hogy hirdessük az evangéliumot. Tegyünk bizonyságot az embereknek a magunk környezetében, a magunk képességei szerint arról, hogy a világnak van üdvözítője és megtartója, ez pedig nem más, mint a feltámadott és megdicsőült Úr Jézus Krisztus. Ezt sokszor halljuk, sokszor beszélünk erről, hogy ez nekünk feladatunk és küldetésünk a világban. De ki az, akinek ne támadnának kétségei? Én, Uram? Én hogy lehetnék ennek a hírnek továbbadója? Biztos, hogy nem másnak a dolga ez? Támadnak bennünk kétségek, de az igaz hívőt az jellemzi, hogy minden kétségéből Istenhez tér. Mert az igaz hit az nem önmagunkra való támaszkodást jelent, hanem az igaz hit Istenre való támaszkodást jelent. És Istenről a mi hitünk azt tanítja és azt mondja, mert Isten ezt jelenti ki nekünk magáról, hogy ő mindenre képessé tehet bennünket. Mert ő a teremtő és mindenható Isten. Olykor megrendülünk, amikor szembesülünk a saját bűneinkkel, mi hívő emberek. És arra gondolunk, hogy az Isten nekünk ígérte az országát. Nekem? Nekem bűnös embernek, aki nem tudok egyszerűen jobb lenni? Aki újra és újra vétkezem ellene? Ha magunkra nézünk, akkor megrendülünk. De az igaz hit kire támaszkodik, és mire támaszkodik? Istenre támaszkodik. Isten személyére, az ő kijelentésére. És ez Isten mit ígér az ő gyermekeinek? Örök életet ígér az ő gyermekeinek. Nem azért ígéri ezt az ő gyermekeinek, mert ők jók. Mert ők már egyre jobban kiérdemesültek erre. Hanem Isten azt mondja, hogy egyes egyedül az ő fiáért. Az Úr Jézus Krisztusért adja ezt nekünk. És ha mi hiszünk ő benne, akkor ez az ajándéka Istennek a miénk. Testvérek, az igaz hit Istenre néz és Istenre támaszkodik. Nem az a baj, ha olykor a szívünkben nevetünk egy pillanatra. Az a baj, hogyha ezt nem követi mindaz, ami Ábrahám életébe ezek után bekövetkezett. Tudnék, Ábrahám nem maradt meg a kételkedésben. Átfutott rajta ez a dolog. Nem tudunk ellene mit tenni. Az emberen sokszor átfutnak ezek a gondolatok. Ugyan Istenem, hogy lenne ez lehetséges? De az igaz hitet mindig az jellemzi, testvérek, hogy aztán megnyugszik Istenben. Így mondja a 62. Zsoltár, hogy csak Istenben nyugszik meg az én lelkem. Sok minden van körülöttem, ami bennem kételyeket támaszt, ami elbizonytalanítana. Amire nézve azt mondom, nem, ez nem lehetséges, de az igaz hívőre az jellemző, hogy Istenben megnyugszik a lelke. Azt mondja a 18. Zsoltár 30. versében az író, veled a rablóknak is nekirontok. Ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Szép bizonyság tételez egy olyan ember szájából, aki önmaga nem rontana neki a rablóknak. És aki önmagától nem ugrana kőfalakon keresztül. De mire támaszkodik a hite? Nem önmagára, hanem Istenre. És azt mondja, hogy veled, a rablónak is nekirontok. Veled nincs félelem a szívembe. Egy pillanatra meginokhatok, de ha ott vagy velem, az én igaz hitem rád támaszkodik, nekirontok, sőt, nekifutok és átugrom még a kőfalat is. Veled. Mert rád támaszkodik az én hitem. Kedves testvéreim, ami mostani óránknak az egyik nagy kérdése az, hogy a mi hitünk az kire és mire támaszkodik. Egyre jobban hallatszik ez a világban, hogy az embernek hinnie kell, na nincs is ezzel probléma, de a legtöbb evangélium arról szól, hogy az embernek hinnie kell önmagában. Abban kell hinni, hogy te és én mire vagyok képes. Most elindult egy vetélkedő műsor, tegnap néhány percet megnéztem belőle, és Hát ott az egyik zsűritag eze biztatja a résztvevőket, hogy meg tudod nyerni. Higgyél magadban, meg tudod nyerni. A probléma az, ami ebben a műsorban is szépen kijött, hogy attól még, hogy valaki azt mondja, hogy valóban meg tudom nyerni, erős vagyok, e még nem segít rajta. Ettől az ember nem tud jobban énekelni. Ettől az ember produkciója még nem lesz jobb. Testvérek, ne keverjük össze az Isten hitet az önmagunkban való hittel. Mert ha önmagunkra nézünk, akkor mi csak kételkedhetünk. És hiába bizonygatjuk magunknak azt, hogy én hiszek önmagamban, ez nem fog egyikünkön sem segíteni. A keresztény hit mindig Istenre támaszkodik, arra, amit Isten kijelent és Isten elmond. Jaj annak a kereszténynek, aki nem ismeri Isten személyét, azaz nem ismeri Isten kijelentését. Ha nem tudjuk, hogy Isten mit jelent ki magáról, ha nem tudjuk, hogy Istenben miért bízhatnánk, hogyan bízhatnánk, mit várhatnánk el tőle, akkor csak képzelgéseink vannak Istenről. És az nem az igaz hitnek, hanem a hamis hitnek a jellemvonása, hogy képzeleg Istenről. Azt hiszi, hogy Isten olyan. Azt hiszi, hogy Isten így vagy úgy fog cselekedni. Testvérek, Isten kijelenti nekünk azt, hogy ő milyen, és kijelenti azt, hogy ő miként cselekszik. És az igaz hit azt jelenti, hogy én erre ráhagyatkozom. Az ördög mindig megpróbál el bizonytalanítani, és azt mondja, hogy nehogy 2018-ban elhidd már, hogy az Isten olyan, amilyennek ő kijelenti magát. Nem ez a baj, hogyha ez a gondolat végigfut rajtunk. Végigfutott Ábrahámon is. Azt olvassuk róla, így olvassuk, nem kert el a Biblia. Azt mondja, hogy Ábrahám arcra borult, de nevetett a szívében. Egy pillanatra kételyekbe esett a felől, hogy vajon igaz lehet ez. De aztán látjuk, hogy Ábrahámnak minden kétsége szerte foszlott, hiszen a fejezet végén azt olvassuk, testvérek, hogy az ő hitének kétségtelen ismérvét adta. Mi is lett ez? A 23. versben azt olvassuk, hogy miután Isten eltávozott Ábrahámtól, Ábrahám fogta fiát, önmagát, a házánál levő összes férfi embert, szolgákat, mindenkit, és Isten parancsának engedelmeskedve körülmetélte önmagát, a gyermekét és minden szolgáját. Pontosan annak adta hitét Ábrahám, hogy hisz és bízik abban az Istenben, aki most hozzá beszélt. Mert ez az Isten, ahogy hallottuk az előző fejezetben, vagy az előző prédikációban, azt mondta Ábrahámnak, hogy a mi szövetségünknek ez lesz a jele, és engedelmeskedjél nekem. Ha hiszel nekem, akkor engedelmeskedjél. És most mit tesz Ábrahám? Engedelmeskedik Istennek. Nem törődött azzal Ábrahám, hogy erről ki mit gondol. Nem foglalkozott azzal, hogy ő 100 éves korára, amikor körülmetélkedik, akkor a mai ember így mondaná, hogy majmot csinál magából. Nem foglalkozott ezzel. Nem foglalkozott azzal, hogy mit mondanak a szolgák. Nem tudjuk, hogy jó beszéddel vagy erővel kellett-e rávenni azokat a férfiakat arra, hogy őket is körülmetéljék. De megtörtént ez a dolog. Miért? Mert Ábrahám hitt Istennek. És ennek az ő igaz hitének a kétségtelen ismérve lett, hogy ő engedelmeskedett Istennek. Azaz csak egy dologgal törődött, így mondja a 23. vers második fele, hogy úgy tegyen, ahogyan meghagyta neki Isten. Testvérek, az igaz hit rátámaszkodik Istenre, és ennek az Istenre való támaszkodásnak kétségtelen ismérve az, hogy az igaz hitben élő ember úgy tesz, ahogyan meghagyta neki Isten. Vannak kétségek, vannak megingások, de mit látunk? Az, hogy végül az igaz hit enged Istennek. Lehet, hogy bennünk is vannak kétségek arra nézve, hogy hát hogy tudnék én Jézus Krisztusról bizonyságot tenni. Szomorú, hogyha valaki végig ezzel kétsége éli le az életét, és soha nem beszél a gyermekének, unokájának, vagy a környezetének arról, hogy nekem van reménységem Krisztusban. Lehet, hogy vannak kétségeink arról, hogy Isten egy-egy úton hogy fog bennünket megsegíteni. De nagy baj, hogyha ezekbe a kétségekbe beleragadunk. Isten azt szeretné, hogy a mi hitünk támaszkodjon csak nyugodtan rá, és hogyha a mi hitünk igaz hit és valódi hit, akkor ez most is, ma is abban válik egyértelművé, hogy az igaz hívő végül úgy tesz, ahogyan meghagyta neki Isten, ahogyan Ábrahám is tett. Bátorítalak és biztatlak benneteket erre, tegyünk úgy, ahogy meghagyta nekünk Isten. És ez lesz a mi igaz hitünknek a legfőbb bizonysága, hogy engedünk neki. Kétségeskedtek? Nem kell ettől kétségbe esni. Nézzünk csak oda föl a mi Urunkra, Istenünkre, kezdjük csak elővenni mindazt, amit ő nekünk ígért, amivel bennünket megbátorított, és irányítsuk minden megingásunkba a mi kezünket, lábunkat oda ahhoz a biztos ponthoz, amiben meg tudunk kapaszkodni. Ez pedig Isten kijelentése. Végül ezt tette Ábrahám is. Megingott egy pillanatra, de megragadta Isten kijelentését, és azt mondta, ettől nem távozom el. És ha az Isten ezt mondta, akkor az így is van. Így lehet igaz az, amiről így beszél az apostol, tehát, hogy a reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ilyen sok lesz a te utódod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste és sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Biztosak vagytok-e abban, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni? Az az ember boldog, és annak az embernek van békessége ezen a földön, aki eljut erre az állapotra, hogy hiszek Isten minden ígéretébe. A reménység ellenére is reménykedve hiszek. Boldog az az ember, akinek ilyen a hite, mert az az ember igaz hitben él. Ebben a fejezetben azonban a Szentírás tesz még egy kis kitérőt, amelyre nekünk is rá kell tekintenünk, kifejezetten a mai kialakult politikai és világhelyzetre, hogy jól értsük mindazt, amiről itt szó van. Ugyanis szó esik Izmaelről. Azt mondja Ábrahám Istennek, hogy inkább Izmaellel tegyél jót. És azt olvassuk, hogy Isten beszél Izmaelről. És azt ígéri Ábrahámnak, hogy Izmaellel jót fog tenni. Meg fogja Isten áldani Izmaelt és az ő utódait, és szaporodást ígér, gyarapodást ígér Izmael leszármazottai számára is. Beszél Isten arról, hogy majd fejedelmek származnak tőle. Szinte paralel módon 12 fejedelemről beszél, mint ahogy később a zsidóknál is a 12 törzs jelenik meg. Van azonban egy nagyon fontos különbség, ami megérteti velünk az Izmael leszármazottainak és Ábrahám Izsák leszármazottainak a sorsát és az ő sorsuk között való alapvető különbséget. Isten azt mondja, hogy jót fog tenni Izmaellel, de szövetségre csak Izsákkal lép. Az ő szövetsége csak és kizárólag az Izsáké. És ez egy nagyon fontos dolog, egyfelől annak érzékeltetése, hogy Isten tud jót cselekedni úgy is az emberekkel és az emberrel, hogy nincs vele örök szövetségben. De egy nagy tanítása és emlékeztetése a Bibliának az, hogy amikor Isten jót cselekszik az emberekkel, az nem jelenti azt, hogy Isten szövetségben is van az emberekkel. Mert ezt ott Isten világosan megkülönbözteti. Izsákkal lépek szövetségre, vele jót teszek. Izsákkal meg örök szövetségre fogok lépni. Mi volt ez a szövetség, és mi volt ennek a lényege? Hova csúcsosodott ki az Ábrahámmal való szövetség? Kérdezheti a felületes olvasó, hiszen hát arra emlékszünk, hogy Isten valami olyanokat mondott, hogy Ábrahámnak is sok utódja lesz, meg ne övék lesz ez a föld, meg megszaporodnak, hát akkor nem ugyanazt ígéri a szövetségben Isten, mint amit most Izmaelnek is megígér? Nem. Van egy nagyon fontos dolog Isten ígéretében, amelyet Ábrahámnak tett, és a szövetség ide vezet és ide csúcsosodik ki. Ezt tudnélik az, hogy azt mondja, hogy a te utódaid közül való az, akiben majd megáldatik a földnek minden nemzetsége. Magyarán ez a szövetség, amit veled kötök, ez arra megy ki, ott csúcsosodik ki, hogy a te utódaid közül fog eljönni a megváltó. A te utódaid közül fog származni. Azt mondja Isten, hogy ezért lépek veled szövetségre. Ezt a szövetséget Isten Izmaelnek nem ajánlja föl. Sőt, senki másnak nem ajánlotta föl. Azaz, Isten világossá teszi azt, hogy ugyan jót fog cselekedni Izmaellel, de nem az ő utódai közül jön el a megváltó és a megtartó, hanem Izsák vonalán, azon a vonalon fog megérkezni. Nagyon fontos különbség ez, testvérek. Rettentő fontos különbség, hiszen Isten szövetségébe csak a megváltó, a közben járó által léphetünk. És nem mindegy, hogy az ember hol keresi a megváltót és a közben járót. Szóltam már nektek az imént arról, hogy az ember sokszor magában keresi a megoldást. Sok ember a maga közben járója, a maga megváltója akar lenni. Divat is lett a világban ez az önmegváltás fogalom. De van egy csomó olyan ember körülöttünk, aki úgy akar Istennel szövetségre lépni, hogy nem Jézus Krisztus által akarja ezt megtenni. Fontos, hogy megértsük azt, hogy Isten szövetségébe, akiben megáldatik a földnek minden nemzetsége. Ez Jézus Krisztus. Ezért csak Jézus Krisztus által léphetünk Isten szövetségébe, aki testileg Ábrahám utódai közül való. Sokan kicsit uncsinak tartják ott az evangéliumok elején azt a családfát, hogy miért van ott a Jézusnak ilyen földi családfája. Hát azért van, hogy bemutassa nekünk, hogy Istennek az ígérete, Istennek az az ígérete, amit Ábrahámnak mondott, és amit később Dávidnak újra megerősített. Azért vezeti le nekünk a Szentírás, hogy ő az, akire nézve Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, és aki Ábrahám utódai közül érkezik meg. Ha ezt most komolyan vesszük, akkor ki kell mondanunk, bármilyen sértő ez, mégis, ami igaz hitünk szerint reális és valós, hogy nincs minden vallásnak igaza. Nincs minden vallásnak igaza. A mi világunknak a betegsége lett a szinkretizmus, ami azt jelenti, hogy minden vallást össze-vissza kevergetünk. Az ember kiválogatja azt, ami számára jó egy vallásból, állítsuk össze magunknak, ilyen a piacgazdaság körülöttünk, bemegyünk a boltba, és nem azt veszük, ami van, hanem hát azt veszük, ami nekünk tetszik. Az ember így akarja a hitet is összeállítani. Egy csipetnyit ebből a vallásból, egy csipetnyit abból a vallásból, egy kicsit innen, egy kicsit onnan, ami nekem jól jön és jól esik. Általában azon a mesdjén mozgunk, hogy mi az, ami nekem nem kerül túl sokba. Úgy állítom össze a hitemet. Hát ma közhely lett az, hogy mindenki azt mondja, hogy ő hisz Istenben. Hát itt nincsenek különbségek, mondhatnánk. Hát itt mindenki azt mondja, hogy hiszek Istenbe. De a gondok akkor kezdődnek, amikor elkezdjük egy kicsit vakargatni, meg piszkálgatni a másikat, hogy te mondjál már valamit arról az Istenről, akiben hiszel. És akkor az egyikről kiderül, hogy annak a Buddha az Istene, a másiknak a Jehova az Istene, a harmadiknak a Szentlélek az Istene. Soroljam? Nem sorolom. Testvérek, Istennel való szövetség csak a názáreti Jézus Krisztus által van. Ő az, akire nézve Isten szövetséget kötött az ember világgal. Nincs más. Nem úgy van ez, ahogy sokszor sokan mondják, hogy valójában Isten fönnül egy nagy hegy tetején, aztán minden oldalról megyünk feléje. Hát mennek a buddhisták a maguk útján, mennek a muszlimok a maguk útján, mennek a zsidók a maguk útján, és hát megyünk mi keresztjének is a magunk útján. Nem ez a lényeg, mondják sokan, hanem az, hogy Isten felé tartunk. Persze a muszlimok nem úgy hívják, ahogy mi. Meg a zsidók se úgy hívják, ahogy mi. Meg a buddhisták se úgy hívják, meg a kínaiak se úgy hívják, meg a kutyafüle vallások se úgy hívják, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy egyfelé megyünk. Testvérek, értsük meg, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy csak veled lépek szövetségre. A te utódod lesz az, akiben én megváltást hozok és hirdetek a világnak. A te utódod az, aki majd el fogja magáról mondani, amit el is mondott, hogy én vagyok az út, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Testvéreim, kell, hogy egy kicsit a magunk identitását megerősítsük. Nem úgy van ez, hogy sok igaz vallás van, amiből egyek vagyunk mi is. Az igaz keresztjén hívő tudja, hogy egyetlen egy vallás van. Egyetlen egy hit van, ami által üdvözülhetünk, ez meg a Jézus Krisztusba vetett hit. És aki nem hisz a fiúban, arra azt mondja Jézus Krisztus, hogy már elkárhozott. Annak nincs örök élete. Tudom, hogy ez a mai világban nagyon radikálisnak tűnik, bár furcsa, hogy éppen az Európát elárasztó muszlim tömegek azt hirdetik magukról, és ezt éppen senki nem kifogásolja, hogy övék egyedül az igaz hit. Ez ellen senki nem emel szót, hogy ez micsoda radikális üzenet. Bezzeg az, hogy én most ezt mondom, hogy a kereszténység, a Jézus Krisztusba vetett hit az egyetlen egy igaz hit a világon, amely által üdvözülhetünk. Na ezért lehet, hogy nekem fognak esni. Nem baj, az én hitemen ez nem változtat. Miért? Azért, mert Isten maga mondja ezt. Nincs mindenkinek igaza. Akkor sincs mindenkinek igaza, ha a dolgok jól működnek, ha egy vallásnak sok követője van. Mit mondott Isten? Izmaelnek sok utódja lesz. Meggazdagítom, fejedelmek jönnek az ágyékából. Jót teszek vele, de egy dolog hiányozni fog az életéből. A velem való igaz szövetség. Testvérek, ne csapjon be bennünket az, hogy a világban más vallásoknak, más hiteknek a követői hogy mint élik az életüket. Ne csapjon ez be bennünket. Isten tehet jót ezzel a világgal, de szövetségre csak és kizárólag Jézus Krisztus által lépett és lép velünk. Istennek vannak alkalmi jó téteményei, amit megtesz az ő gyermekeivel, de megtesz másokkal is. És van örök szövetsége. Nagy baj, ha ezt a kettőt mi a magunk életére nézve is összekeverjük. Mert valljuk meg, olykor Isten alkalmi jó téteményeit többre tartjuk, mint az ő örök szövetségét. Szeretném azoknak hirdetni, akik talán súlyos betegségbe estek, és nagyon perelnek az Istennel azért, hogy miért tetted ezt velem. Szeretném azoknak hirdetni, akik úgy gondolják, hogy az egészség az nagyon fontos dolog, de most az Isten nem tett velem ilyen alkalmi jót. Ha te az Isten szövetségese vagy, ha igaz hitben jársz, nehogy többre tartsad Isten alkalmi jótéteményét az ő örök szövetségénél. Mert lehetsz magegészséges is, egyszer meg kell halnod. És ami utána jön, az az, ami elmúlhatatlan és örök. És ha az Isten örök szövetségébe vagy, akkor legyen csak bátorságod mindig erre támaszkodni, hogy Isten örök szövetséget kötött velem Jézus Krisztus által, és alkalmilag nem is tesz most velem jót. Ha azt látom, hogy a világban még a hitetleneknek is jobban megy, ezt látta a 73. Zsoltár írója is, míg nem azt mondja, bementem az Isten szent helyébe, míg nem elcsendesedtem az Isten előtt, és megértettem azoknak a sorsát. Lehet, hogy most jól megy nekik, de végül el fognak veszni. Lehet, hogy most a te életedben szenvedések vannak, kétségeskedések vannak, de ha hiszel, tekints Isten örök szövetségére, hogy ő veled Jézus Krisztusért és egyedül ő érette, örökre jót fog tenni. És ez a két dolog nem összemérhető. A múlhatatlan és a múlandó. A mai, a mára szóló, meg az örök nem összemérhető. Ne tegyük őket egymás mellé, mert olyan mértékű különbség van közötte, amit kifejezni sem tudunk, sőt, elképzelni sem tudunk. Krisztusért, ha hiszünk ő benne, miénk Isten örök szövetsége. Boldog ember az, aki ezt a szövetséget úgy látja, mint az egyetlen igaz szövetséget, amelyben megtartatásunk és megmaradásunk is oda van kódolva. Amen. Gyertek testvérek, a 246. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk. A 246. dicséretünk 3. és 4. versét, te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk. Krisztus, mi hitvezítünk, Szent Atyának békesség szerzünk, mi hitünk vagy te, lakozzál bennünk, hogy minden mi dolgunkban téged dicsérjük. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, sokszor és sokféle módon kísért meg bennünket az ördög, és bizonytalanít el mindabban, amiről te beszélsz, és mindabban, amit te kijelentettél. De köszönjük, hogy most intesz, bátorítasz bennünket arra, Ábrahám példáján keresztül is, hogy vessük csak a mi hitünk horgonyát bizalommal te beléd, és minden te beszédedbe és ígéretedbe, hiszen megáll a te beszéded, örökké való a te beszéded, ahogyan te magad is örökké való vagy. Kérünk téged, szabadíts meg bennünket kételjeinkből, azáltal is, hogy megismerjük a te kijelentésedet, és annak teret és hitet adunk életünkben. Köszönjük te neked, hogy úgy mondod ezt nekünk, mint aki örök szövetséget kínálsz mindazoknak, akik Jézus Krisztus által jönnek te hozzád. Köszönjük, hogy betöltötted a te ígéretedet, amelyet Ábrahámnak adtál, és elküldted a te fiadat ebbe a világba. Köszönjük neked bűneink bocsánatát, amelyet ő benne szereztél. Köszönjük te neked az ő feltámadását és megdicsőülését, hiszen benne végbe ment a mi feltámadásunk és megdicsőülésünk is, amelynek megtapasztalói és átélői leszünk mindannyian, akik hiszünk te benned. Légy segítségül, hogy el ne bizonytalanodjunk, s ha elbizonytalanodnánk is, hadd tekintsünk föl őre áll, aki által minden el van készítve nékünk. Kérünk, hogy így őrizd meg bennünket az elkövetkezendő héten is, e világnak sokféle forgása, e világnak sokféle kiabálása, zaja, el ne vonja a mi szívünket és életünket te rólad. Sokkal te inkább segíts, hogy a mi igaz hitünknek hadd legyen kifejeződése az, hogy engedünk te neked, és engedelmes szívvel követjük mindazt, amire te buzdítottál és bátorítottál bennünket. Így formáld nem csak a mi közösségünknek, hanem a keresztény közösségnek útját is ebben a világban. Tisztogassál, bátorítsál meg bennünket, hogy ne féljünk, hanem nagy bátorsággal tegyünk bizonyságot, ami üdvösséges, igaz hitünkről. Így állj mellénk, vezesd a mi gondolatainkat, beszédeinket, szívünket és cselekedeteinket. Amen.